Jó estét kívánok! Elnézést azért a kis csúszásért. Gilica Bálint vagyok, az MTA kommunikációs főosztályáról, és rögtön le is mutatnám ma esti előadónkat, aki Domokos Péter. Közelebb, bocsánat. Domokos Péter, fizikus, az MTA levelező tagja, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárd Fest Fizikai és Optikai Intézetének igazgatóhelyettese, aki a teljes kutatói pályát a kvantummechanika megértésének, és ami talán itt az előadás szempontjából még fontosabb lesz, és művelésének is szentelte. 25 évvel ezelőtt, tehát ez 25 évvel ezelőtt, még doktorandusként Párizsban az első között kezdett kvantuminformatikai műveletek fizikai megvalósításával foglalkozni, 2011-ben pedig megalakította a kvantummérés lendület kutatócsoportot, amelyel azóta is megszelidített atomok és fotonok kölcsönhatásait, és a belülük kontrolláltan felépíthető összetett rendszereket és azok alkalmazásait kutatja. És hát talán fontos lenne még megemlíteni, hogy ő a nemrég megalakult Nemzeti Kvantumtechnológiai Konzorciumnak a vezetője, amely azt hiszem, hogy 4 éven keresztül egy elég komoly állami támogatásból konkrét kvantumtechnológiai alkalmazások hoz ezeknek az építőköveit fogja kutatni, és ilyen alkalmazásokat próbál majd lépéseket tenni. Úgyhogy akkor át is adnám a mikrofon Domokos Péternek.
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A kvantummechanikától a kvantumtechnológiáig az 100 év története, tudománytörténet. Ezt a 100 évet szeretném én azon a szemüvegen keresztül nézni, hogy hogyan lett a kvantummechanikából, ami az emberiség kultúrtörténetének a legnagyobb szellemi teljesítménye, ezt mint fizikus mondom, fizikus elfogultsággal. Egy a mai napokban, tehát ebben az évtizedben kibontakozó technológia. Tehát talán tanulságos azt látni, hogy azokból a forradalmian új ötletekből, amelyek 100 éve megszülettek, milyen eszközök születnek ma, és mi a jövőkép. Ugye hát a kvantummechanika felfedezése az eleve egy zseniális teljesítmény volt, ugyanis csak közvetett megfigyeléseink vannak arról a világról, vagy lehetnek arról a világról, amelyiknek a törvényeit a kvantummechanika adja meg. Tehát itt emlékeztetőül azt az egyik mérési eredményt mutatom, amelyiket nem lehetett a klasszikus fizika alapján megmagyarázni. Ezek az úgynevezett Fraunhofer vonalak. A napnak a színképét látjuk, a szivárvány minden színei, a hullámhosszak a vízszintes tengelyen, és az az intenzitás görbe. Függőlegesen látható, hogy a nap az úgy nagyjából sárga. És még az látszik ezen az ábrán, hogy vannak benne fekete vonalak, amiknek a megjelenése rejtélyes. Az egy óriási ötlet volt, hogy ezeknek a vonalaknak a megjelenését az atomokhoz kötötték. Hiszen ekkor az atom, ami az elnevezése szerint egy oszthatatlan részecske, de ekkor már azért sejtették, hogy ez nem így van, az azt atom is van egy belső szerkezete, és valahogy ehhez kapcsolódnak ezek a vonalak. Azt lehetett tudni, hogy az atomnak az áll egy nagy tömegű, pozitívan töltött magból, ami körül elektronok keringenek. De hogyan keringenek ott az elektronok? Mitől? Jó egyáltalán ez a szó, hogy keringenek? Hát nem jó. Tehát arra kellett rájönni, hogy az a szó, hogy hely, hogy az elektronnak van egy helye, és valahol a mag körül van, az így egy pontatlan kifejezés. A pozíció helyett, hely, pozíció helyett, szuperpozíció van valójában. Ezek a bizonyos Bohr-féle pályák, atompályák. Tehát az elektron valamilyen pályán van, pontosabban mondva, szuperpozíciójában a helyeknek, hogyha ez egy folytonos szuperpozíció, akkor, mint az ábrán látható, egy ilyen szétkent felhőben van az elektron, ezt nevezzük egyébként szakmában hullámfüggvénynek. Tehát ez önmagában egy óriási intuitív lépés volt, és sok hasonló intuitív lépés követte. Például kiderült kicsit később, hogy nem csak a helye ilyen furcsa az elektronnak, hanem van olyan tulajdonságai, a spin, ami nem is értelmezhető a klasszikus fizika fogalmai szerint. Ez egy olyan pördülésszerű mennyiség, a mágneses térrel hat kölcsön. Ki lehetett mutatni, hogy van ilyen, és ennek aztán utána fontos következménye lett, de ez megint a semmiből előrángatott ötlet volt. Ugye ez egy olyan, tehát prediktív erejű az elmélet, tehát ezek a jóslatok, ezek szépen sorban beigazolódtak, illetve szervesen kialakult egy kép, a kvantummechanika, ami egyrészt megmagyarázott nagyon sok mindent, például a kémiai kötések elméletét, és másrészt egyre többször már lehetett használni valamilyen eszközökben. És ezt úgy érte el ez az elmélet, hogy a méret skála, amire vonatkozik, tehát az atomi méretek, azok ugye az egy angströmtől az egy mikrométerig, tehát egy sok-sok nagyságrenddel az alatt vannak, ami számunkra megfogható, hasonlóképpen az időskála. Tehát ezek a folyamatok nagyon gyorsan játszódnak le az atomi világban, tehát az is egy elérhetetlen tartomány az ember számára. Mégis fel tudott egy ilyen elméletet építeni. És van még egy probléma, hogy a sikert az persze az a technológiai fejlődés mutatja, amiről majd itten be fogok számolni. Van még egy nehézség. Az, hogy számunkra az anyag az mindig tömbszerű, tehát nagyon sok atomunk van, vagy nagyon sok elektronunk, és ezek összességében ezt a kvantummechanikai viselkedést nem nagyon mutatják. Egy kiátlagolódás következik be. De magukat a törvényeket az egyes objektumokra fogalmazzuk meg, tehát a törvények azokra vonatkoznak, de végén mi csak egy kiátlagolt képet látunk. Ez nagyon bosszantó, mert nem lehetett soha azt látni, azt a kísérletet elvégezni, ami a törvényeket közvetlenül igazolta volna. Úgyhogy ez miatt születtek meg az úgynevezett gondolatkísérletek, hogy nem végezték el a kísérleteket, de beszéltek róluk. Például ez az ábra, ez Bohr és Einstein levelezéséből kiadott könyvnek egy illusztrációja, és ez egy jó példa arra, hogy az elektron hullám természetének igazolására a kétréses kísérlethez folyamodtak, és beszéltek róla. Tehát ugyebár itt ez a kétréses kísérlet, ez azt állítja, hogy az elektron, ami valamilyen hullámszerűen eljut az első ernyőig, és ott egy keskeny réssel találkozik. Ha átmegy a résen, akkor lokalizálódott az elektron abban a résben. Tehát tudjuk, hogy akkor a pozíciója abban a résben volt. Ezek után persze a Heisenberg-féle határozatlansági relációnak megfelelően nagy a sebességbizonytalansága, tehát nagyon gyorsan szétkenődik, és a második ernyőt azt így éri el. A második ernyőn is van egy rés. Ha tegyük fel, hogy ez zárva van ez a kapu, ha csak ez a rés van, akkor az elektron, ha átmegy ezen az ernyőn, ha átmegy, akkor itt megint hasonlóképpen ehhez a ponthoz, itt megint szétterjed nagyon gyorsan, és egy foltot hagy a végső ernyőn. Igen, ám, de ha kinyitjuk a másik részt, akkor nem ez történik, hanem interferencia csíkokat látunk. Ez meglepő, normálisan azt gondolná az ember, hogy van egy folt akkor, hogyha az egyik résen ment át, van egy folt, ha a másik résen, és ennek a két foltnak az összegét kéne látnunk, ehelyett vannak olyan helyek, a fehér csíkok, ahol soha nem megy az elektron. Tehát ez a kísérlet, ez az úgynevezett interferencia kísérlet bizonyítaná az elektron hullámszerűségét. Azt megjegyzem, hogy ez az illusztrátor, aki valószínűleg grafikus volt, nagyon jó érzéke van a fizikához, mert nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy ilyen jó nagy csavarokkal legyenek ezek lecsavarozva, és ez tényleg nagyon fontos. Tehát ezeknek nagyon stabilan az optikai asztalra kell őket rögzíteni. Tehát ezeken a gondolatkísérletek nyelvén fejlődött a tudomány. Most nagyot ugorjunk előre. Ugyanis ezt a kísérletet elvégezték 1989-ben, a Hitachi televíziógyárnak a kutatói végezték el először. Ez nem meglepő, hiszen a Hitachi tévéket gyártott, és a katód sugárzáshoz pont ilyen elektronforrásokra volt szükség. Tehát ez a kísérlet viszont tényleg igazolja azt, amiről Einstein és Bohr vitázott. Tehát amikor még csak nagyon kevés elektron ment át harmadik ernyőig, akkor külön-külön látjuk ezeket a pontokat, talán messziről nem annyira jól látszik. Az azt jelenti, hogy minden egyes elektront valahol a detektálás, a detektorban csak egy pontban látunk. Viszont, hogyha sok-sok elektront átküldtünk, akkor megjelennek a csíkok. Tehát az, hogy vannak olyan helyek, ahol soha egyetlen egy elektron nem ment, az bizonyítja, hogy minden egyes elektron tudott arról, hogy két rés van. Tehát minden egyes elektron mind a két résen átment. És ezzel ezt a szuperpozíciót közvetlenül lehetett igazolni, onnan 1989-ben. Nem csak az elektronok viselkednek kvantummechanikailag, az atomok is, amelyekről, mint az előbb beszéltünk, már összetett részecskék, de az atomokra ugyanúgy el lehet végezni ezt a kétréses kísérletet. 1992-es mérési eredményt mutatok, neon atomra, ugyanúgy ezek a csíkok kirajzolódnak. A rendszerben egyidejűleg csak egy elektron van, de, vagy egyetlen egy atom, de az mind a két résen átmegy. Fölmerül a kérdés, hogy ezt meddig lehet folytatni, ugye az lenne a szép, hogyha maga egy ember így átmehetne két résen. Hát a tudomány jelenlegi állása szerint a legnagyobb molekula, az a ftalocianin, ez egy aminosav, körülbelül 1000 atomi tömege van, és ezzel végezték el a kétréses kísérletet, ebben a szigorú formában, hogy egyszer egyidejűleg mindig csak egyetlen egy ilyen molekula volt az interferométerben, és a végén kirajzolódnak az interferencia csíkok. Ennek a molekulának a mérete egyébként már összevethető egy vírus méretével. Tehát persze itt az, hogy egy vírus lehet-e ezekkel az eszközökkel manipulálni, ez egy nehéz kérdés, ez egy külön kutatási program. Tehát 2012-ben most itt tartunk mondjuk ebben az esetben, de valójában a sikerek azok már sokkal hamarabb eljöttek. Tehát a kvantummechanika működik. A sikerek sokkal hamarabb eljöttek, és számtalan mindennapi életben használt eszközünk van, ami a kvantummechanikának köszönhető. Egyik példa lehetne a nukleáris ipar. Erről most szándékosan nem készítettem fóliát, majd a végén elmondom, hogy miért, hanem ugorjunk például egy MRI készülékre. Tehát az a páciens, akit betolnak ott, nem biztos, hogy tisztában van vele, hogy mennyire a kvantummechanikának köszönheti a diagnózist. Ugye eleve a mágneses rezonancia mérés, a mágneses magrezonancia, az a bizonyos magspinnen alapszik, tehát kellett hozzá a spinnek a fogalma. Magát ezt a módszert a 40-es években fejlesztették ki. Másrészt nagyon nagy mágneses terekre van szükség, nagyon mágneses tereket árammal tudunk kelteni, nagy áramok kellenek, amelyeknek nem nagy a zaja, ezeket szupravezetőkben lehet kelteni. A szupravezetők olyan anyagok, amelyek alacsony hőmérsékleten elvesztik az elektromos ellenállásukat. Ez meg bőven a más, tehát ezek szintén a kvantummechanikának egy nagy anyagtudományban egy óriási találmánya. És végső soron egyébként azt, hogy egy tomográfiát végezzünk, tehát metszetekből, kétdimenziós metszetekből egy háromdimenziós képet rekonstruáljunk, az nyilván numerikus módszerekre van szükség, és hát a számítógép az pedig egy hatalmas tára annak, hogy mennyi olyan eszköz van, ami a kvantummechanika megértésén alapul. De ez még nem kvantumtechnológia, tehát nem akarok senkit tehát önmagában az, hogy értjük a kvantummechanikát és eszközeink vannak, ez még nem a kvantumtechnológia, arra még várni kell. Tegyünk egy lépést afelé. Én nem is vagyok annyira híve az ilyen orvosi alkalmazásoknak. A következő család az kedvesebb számomra. Ugye lézerek. Persze ezeknek is a mindennapi életben számtalan alkalmazása van, mint például ez a lézerpointer az orvostudományban is. És kellett ahhoz egy kvantummechanikai tudás, hogy ez megszülessen. Itt egy nagyon érdekes az, hogy a lézerek kitalálását azt a II. Világháborúban dolgozó, radarprogramon dolgozó tudósoknak köszönhetjük, akik az oszcillátort akarták egyre rövidebb hullámhosszon megvalósítani, de beleütköztek egy méret határba, egy bizonyos méret alatt már nem lehet erősítőt építeni, és akkor jött a zseniális gondolata a Tonsnak, hogy tulajdonképpen egy atom maga egy áramkör a belezárt elektronnal, Tehát ő volt az, aki úgy tekintett egy atomra, pontosabban egy ammónia molekulára abban az esetben, mint egy kis áramkörre, és így született meg számára az a gondolat, hogy hogyan lehet akkor erősíteni mikrohullámú sugárzást. A másik nagyon fontos példa a félvezetők, amin az egész elektronika alapszik, egy nyomtatott áramkört láthatunk az ábrán, ez egy integrált áramkör pontosabban. Tehát itt megjelenik egy új elem. Az, hogy elkezdünk az anyagokat elkezdjük úgy változtatni, hogy van egy olyan tulajdonságuk, amit már mi tervezünk, makroszkopikus szinten. De ugye például egy félvezetőkből tranzisztort építünk, akkor egyesek tudják, hogy mi ez a PNP átmenet. Tehát szándékosan adalékoljuk a különböző részeit ennek a kristálynak, elrontjuk, mert így kapunk egy olyan tulajdonságot ennek a háromnak a szendvicséből, amiből tranzisztort lehetett építeni és erősítőt. És ugye ezeket a félvezetőket aztán ezen alapszik, ahogy mondtam, az egész számítógépipar. És van ugye ezeknek a kettőnek egy gyermeke, a LED, a fénykibocsátó dióda, ugye ez egyszerre lézer és egyszerre félvezető anyag, amelyik, hát ez a példa, ami itt ezen a fényképen van, ez az egy centesnek a töredéke, a mérete, ez éppen egy optikai meghajtóból, közismert nevén CD lejátszóból kiszerelt darab, és ez egy rendkívül fontos számunkra. Na miért szeretem én jobban ezeket az alkalmazásokat? Azért, mert ezeket a kutatásra jobban lehet használni. Tehát most tegyünk egy, ugye önző vagyok, fizikus. Tehát az eszköz érdekel, amit a fizikus tudja használni, mire? Amit itt látunk, az egy fizikusnak az asztala, és ez nem rendetlenség. Ez egyáltalán nem rendetlenség. Ezen az asztalon minden eszköz úgy, ez egy barátomnak az asztala, Németországban minden eszköz úgy van lerakva, hogy a helye és a szöge az mikron pontossággal van beállítva. 10 mikrométer pontossággal. És ez a sok-sok alkatrész itt, ez mind olyan eszközöket tartalmaz, amiket már a kvantummechanikának köszönhetünk. Ennek a fizikus asztalnak a tiszteletére elővettem egy komolyabb lézert, de csak erre az egy fóliára. Tehát itt látunk ilyen kockákat. Ezek a kockák mesterségesen növesztett kristályok, kettőstörő kristályok, tehát szintén a tudatos adalékolással és a síkoknak a növesztésével. Ezek azt csinálják, hogy például a fényt szétválasztják a polarizációja szerint. És számtalan ilyen eszköz van, amiből itt épült valami. Tehát én hangsúlyozom, ez nem rendetlenség, ez egy prototípus, ez egy gépnek a prototípusa, és ennek a gépnek az az alkalmazása, hogy ezzel bele tudunk nyúlni a mikroszkopikus világba. Tehát itt most egy olyan eszközt látunk, ami viszont már képes arra, hogy áthidalja azt a hatalmas méretbeli és időbeli szakadékot, ami elválaszt minket és az atomi világot. Tehát ennek a ilyen, körülbelül ilyen optikai asztalokon, ilyen elrendezésekkel következő eredményeket lehet elérni. Ezt úgy nevezem, hogy a mikrovilág meghódítása. Tehát ez ebben a 100 éves történetben, ez körülbelül ez a 30 év, a lézerek felfedezésétől a 2000-ig nagyjából, amikor eljutottunk oda, hogy az atomot tökéletesen kontrolláljuk. A jobb oldali ábrám 3 darab ionnak a fényképe van. Ezeket az ionokat percekig ott tartjuk abban a pozícióban, ahol látjuk, és megfigyelhetjük őket. Persze a folt mérete az nem sokat árul el, a folt mérete egyébként az annak a fénynek a hullámhossza, amivel mi nézzük az ion, de abból, hogyha mi ezt hosszú ideig vesszük ezt a képet, ennek egy spektrális analízise, egy színkép elemzése minden tulajdonságát elmondja ennek az ionnak, ami van neki. Tehát erről az ionról mi mindent tudunk, amit lehet róla tudni, minden szabadsági fokában kontrolláljuk, és meg tudjuk, minden információt ki tudunk róla nyerni. A másik kép az már kicsit mutatja azt, hogy mi a jövő, hogy ezekből építkezni lehet, mint Lego elemekből. Itt atomokat látunk egy tökéletesen szabályos rendben, szándékosan egy gyűrű alakot formálnak, ki lehetne azt is írni, hogy MTA, gyűrűt könnyebb volt csinálni. Minden egyes pont, amit látunk, az egy és ugyanaz az atom a különböző helyeken, és mindenhol pontosan egy atom van, vagy nulla. Sehol nincs kettő vagy három. És az, hogy ezek hol vannak, milyen sebességgel mennek, milyen rajzolatot adnak, ez a kísérletezők, a fizikusok által meghatározható konfiguráció. Persze ez nagyon nehéz nagyon nehéz egy ilyet megvalósítani, mert teljesen zajmentes környezetre van szükség. Tehát minden zavaró hatást, ami a klasszikus világból beszivárog, azt meg kell szüntetni, és ilyenek a hőmérsékleti zaj, ilyen a háttérgáz, tehát nagyon nagy vákumot kell elérni, az elektronikus eszközöknek is zajmentesnek kell lenni. De miután ezeket legyőzzük, ezeket a klasszikus világból származó ellenségeket, ott vagyunk bent az atomok között, és legózhatunk velük. Van a legózásnak egy másik megközelítése is. Ezeket mesterséges atomoknak hívják, tehát atomokat építhetünk is. Az egyik ilyen érdekes lehetőség az az, hogyha képzeljük el, hogy van egy tökéletes kristályunk, a kristályban az atomok teljesen szabályos rendben vannak. Periódikusan egy teljesen szabályos rendben, és ebben egy helyen kiveszünk egy atomot. Akkor valahogy az az érdekes, hogy az, hogy kivettem egy atomot, tehát a hiány van, ez valójában olyan, mintha sehol nem lenne semmi, és pont ott lenne egy atom. Tehát van egy ilyen inverzió. Tehát ezért a kristályok, amikben hiba van, az a hiba hely, az pont úgy viselkedik, mint egy atom. Ennek már megvan az az előnye, hogy ezeket mondjuk meg lehet fogni, mert egy kristályban vannak. Itt az ábrán egy gyémántnak a elemi celláját mutatjuk. Az elemi cella az, amit utána ismételgetni kell a tér három irányában, a végtelenségig, hogy kirakják a kristályt, és középen hiányzik egy szénatom. Az egyik szénatom helyére egy nitrogén ül be, a másik szénatom helyén pedig egy vakancia van, onnan hiányzik egy szénatom, és ez egy olyan atom, amit nagyon gyakran használnak, nagyon sokféle alkalmazásban. Ez egy hordozható, szobahőmérsékleten is jól kezelhető atom. A másik ez mondjuk ebben érzi az ember, hogy van még mindig valamilyen kontrollálatlanság, mert egy ilyen hibahely nem mi mondjuk meg, hogy hol keletkezik az anyagban. Ez valahogy keletkezik a növesztésénél, ott van, de nem mi mondtuk meg. Az ember ambiciózusabb volt, mert akkor azt mondta, hogy hát jó, akkor faragjunk. Faragjunk atomokat. Ez látható a baloldali képen, ahol atomokat nanotechnológiai eszközökkel hoznak létre. Itt egy kétdimenziós anyag van, tehát réteg növesztéssel, tehát ami a tábla síkjában van, az egy olyan réteg, egy félvezető réteg, amiben elektronok mozognak, és a bezáró potenciált, ami a természetes atomok esetében ugye a magnak a pozitív töltése az, ami magához vonza és ott tartja az elektronokat. Na itt ilyen nincsen, hanem kis elektródákkal, kis faragott fémekkel, arany elektródákkal hozzuk létre. És az a fizikus, aki ezt csinálta, az jó kedvében egy olyan rendszert épített, ahol az elektronnak egy olyan doboz van, hogy két dobozba lehet, vagy a bal oldalon, vagy a jobb oldalon. Ez a két lehetőség van, hogy nincs benne semmi, vagy az egyikben van, vagy a bal oldaliban van egy elektron, vagy a jobb oldaliban van egy elektron, más nem lehet. Ez a három lehetőség van, és természetesen annak a szuperpozíciója, hogy egyszerre van a bal oldalon, meg a jobb oldalon. Ez nagyon fontos. Tehát ilyen szinten atomokat lehet csinálni, és akkor azt látjuk, hogy összeért a két világ. Tehát az, amikor alulról építkezünk, és egyesével rakosgatjuk össze az atomokat, és lesz valamilyen nagyobb anyagunk, illetve az, amikor fölülről faragunk egészen addig, hogy elérjük ezt a nanoméretskálát, és ott vannak atomjaink. Tehát a teljes méretskálát áthidalta az emberiség. És ami nagyon fontos, hogy kontrollált módon és egyedi részecskékkel. Tehát most elérkeztünk oda, hogy ezek nem egy sokasságot látunk, hanem egyesével tudjuk őket megszólítani. Tehát van egy ilyen eszközünk, és innen kezdődik a kvantumtechnológia, hogy építgethetünk egy legókból, építhetünk egy gépet, ezt szimbolizálja az ábrán, ott van sok ilyen atom, ion, valamilyen spinnel, ezeket mi mozgathatjuk. Megvan a megoldás, de mi a feladat? Tehát itt ez a nehéz. Tehát ahogy annak idején egy óriási szellemi teljesítmény volt áthidalni azt a megfigyelést, hogy fekete vonalak vannak a spektrumban, eljutni odáig, hogy megértettük teljesen és felépítettük a kvantummechanikát, most az egy nagyon hasonlóan nehéz feladat, hogy ezt a gépet mire használjuk. És itt a fizikusoknak a fantáziája az nagyon korlátozott, ezt ugye előbb is látszott, hogy a fény kibocsátó diódát, LED-et, azt a fizikus nem azért találta ki, mert azt gondolta, hogy majd CD olvasóban az emberek CD-t hallgatnak a villamoson, ahelyett, hogy beszélgetnének mondjuk a kvantummechanikáról, hanem azért, hogy fényforrása legyen, egy még jobb fényforrása. Nem akarom teljesen áthárítani a felelősséget akkor a többiekre, tehát azért már jó pár alkalmazás van, ezekről kezdek akkor most beszélni, tehát most már belépünk a kvantum technológiába. Az első olyan fogalom, amikor felmerült az, hogy most már nem csak a kíváncsiság vezérli ezeket a kutatásokat, hanem céltudatosan alkalmazásokat kell keresni, az a quantum bit fogalma. Ugye az előbb mutattam, hogy azt az elektront, ami vagy a bal oldalon, vagy a jobb oldalon, ezt lehet azonosítani, hogy az egyik a nulla, a másik az egy, ez olyan, mint a bit, két állapotú rendszer. A bit az az informatika alap, egysége, alapfogalma, az informatika az a kommunikációban fontos, a számítástudományban, tehát egy rendkívül fontos terület. És ez a 80-as évek közepén elkezdtek azzal foglalkozni, hogy mi van, hogyha a bit helyett egy kvantum bitet tekintünk, tehát szintén egy kétállapotú rendszer, de most annak megengedjük, hogy szuperpozíciója is legyen, mert hogy van neki a kvantummechanikában. Ez olyan kiterjesztés, mint hogyha az északi és a déli pólus helyett a földgömbben most megengednénk, hogy bárhol legyen a gömb felületén a részecskénk. Amikor mérjük, akkor persze mindig vagy a nullát, vagy az egyet fogja adni, de közte ő ezt az egész felületet bejárja. A szuperpozíció törvénye kihasználható-e? Ez egy nagyon nehéz kérdés volt. Az egyik nagyon fontos áttörés az egy egyszerű tételhez kapcsolódik, és az a tétel az az, hogy a kvantum bitet nem lehet klónozni. A sima bitet nagyon könnyű. A sima bitet ugye megmérjük, hogy nulla vagy egy állapotban van, és akkor mellé rakunk sok másikat, és vagy nullába, vagy egybe rakjuk. De ha már így ilyen felületen van a kvantum bit, akkor meg lehet mutatni nagyon egyszerű eszközökkel fél sorban, hogy nem lehet azt elérni, hogy legyen belőle kettő, ami ugyanolyan állapotban van. Ez a matematikusok kedvéért mondom, ez a unitaritása miatt, az időfejlődés unitaritása. Viszont ezen alapszik az, hogy nem lehet másolni, és körülbelül a 80-as évek közepén létrehoztak olyan kriptográfiai eljárásokat, titkosító kulcs elosztó algoritmusokat, amelyek kvantumbiten alapultak, és amelyek garantáltan feltörhetetlenek. Tehát elvi okokból nem lehet megtudni a titkosítás kódját. Pontosabban a két kommunikáló partner az észleli, hogyha valaki információt szerez arról, hogy mi volt a kulcsuk. Ez már egy jó ötlet. Amit itt látszik, azt meg lehet venni. Ez egy kereskedelmi forgalomban kapható titkosító eszköz. A legfelső sorban az ID Quantic nevű svájci cégnek a terméke. Érdemes ellátogatni a honlapjukra, mert ez egy webshop, tehát ezt be lehet húzni a kosárba. Ez azt tudja, hogy fotonpárokat oszt el, tehát két fotont, a két gép, egyik van az egyik helyen, a másik a másikon, ez mondjuk pillanatnyilag ez a Genfben két bank, és a fotonok szállítják ezt az információt egy optikai szálon. Az, hogy optikai szálon van, az most annyiban fontos, hogy az limitálja a távolságot. Ez pillanatnyilag néhányszor 10 kilométer, amíg ez működik, 100 kilométerig működik. Nem ez az egyetlen egy cég, aki gyártja, tehát alatta felsorolt cégek, azok Angliában, Japánban, Kanadában, az Egyesült Államokban, illetve a legalsó az Kínában, és ez, tehát itt már egy piac van. Tehát ezen a területen már egy piac van. Lehetett nagyobb távolságra menni, hát van szabadtéri kommunikáció is, pillanatnyilag a rekord a 140 km, a Kanári-szigeteken szigetcsoportban két sziget között 140 km-es távolságon lehetett elosztani titkosító kulcsot. Ez nagyon sok, mert az atmoszféra az csak 7 kilométernek felel meg, tehát műholddal már lehet kommunikálni. A tavalyi évnek az egyik szenzációja volt, hogy Peking és Bécs a Micius kínai műhold közvetítésével elosztott egy titkosító kulcsot, és ezt egy Skype beszélgetés kódolására használtak, tehát titkosított csatornán Skype beszélgetést végeztek a Micius műholdon keresztül, tehát gyakorlatilag a Föld bármely két pontja között ez most már létrehozható. Az ábra jobb szélén még az látszik, hogy a kínaiak, akik ebben nagyon élen járnak, ők már Peking és Shanghai között kiépítettek egy gerinc csatornát, amelyiknek még vannak megszakításai, ahol egy klasszikus repeatert, egy klasszikus jelerősítőt kell berakni, de minden esetre ez az építkezés ez megindult Európában is egyébként. Tehát ezt a kommunikációról ennyit akartam mondani. Térjünk az kvantum számítógépre, ami az egyik nagy várakozással várt eszköz. Hát az ábrán az látszik, hogy 10 évente körülbelül 3 nagyságrenddel csökken az a szám, hogy hány atom szükséges ahhoz, hány fizikai atom, hogy egy matematikai absztrakt bitet kódoljunk, reprezentáljunk. És ez a szám ezen a skálán így lineárisan, tehát szemi logaritmikus skálán lineárisan csökken, tehát ahogy mondtam, ezredére csökkent 10 év alatt, ezt 1990-ig nézték, és utána ezt egy törvény extrapolálták, és látszik, hogy még a 2000-es évek közepén a Pentium processzornál ez még jól működött, aztán utána a 2010 után az, hogy az most csak egy fluktuáció, vagy az már nem fluktuáció, az ott mindesetre ott már látszik, hogy kicsit fölötte van a pont, az nem fluktuáció. Ott az történik, hogy ugye ezeken az Intel chipeken már 22 nanométeres vonalszélességek vannak, tehát ott már az eszközünk beleütközünk abba a határba, hogy ott már nem úgy viselkedik, ahogy azt mi gondoltuk egy klasszikus elektronikai eszköztől, hanem az már elkezd egy kvantummechanikai objektum lenni. Na most tehát a méretcsökkenéssel mindenképpen bevertük a fejünket a határba. Most az egyik irány az lehetne az, hogy mégis azt mondjuk, hogy jó, akkor azért mi valahogy megoldjuk, hogy egy bit az egyetlen egy atomba legyen kódolva, vagy egyetlen egy atomba legyen 10 bit. Ezeknek se elvi, se technikai akadálya nincs, valószínűleg a sorozatgyártás az nem működne, de a kvantumszámítógép az nem ez. A kvantumszámítógép az egy teljesen új paradigmát akar megvalósítani, ami kihasználja az, hogy a bitünk az egy kvantumbit, tehát szuperponált állapotban, szuperpozícióban tud lenni. Ehhez persze új algoritmusokra van szükség, tehát akkor teljesen új hozzáállás kell, ami elsősorban a matematikusok feladata, hogy ilyen algoritmusokat írjanak. Hát valahogy úgy lehet elképzelni, de ez egy ilyen felületes, naív kép, de úgy lehet elképzelni, hogy ahelyett, hogy mi beadnánk sokszor különböző bemeneteket, és azt processzálnánk, hogy egyszerre az összeset. Tehát egyszer az összes lehetőséget végig számolja a számítógép, és hát egy ügyes algoritmus ebből a paralel futtatásból ki tudja olvasni a végeredményt. És vannak olyan algoritmusok, a faktorizáció például, amelyik ténylegesen ki tudja használni ebben a számítási módszerben, paradigmában rejlő lehetőségeket. Ebben nagyon sokan nem hittek, hogy ez működik, én se, 2005-ig, 2004-ig. Akkor mi történt? Két dolog. Egyrészt az, hogy és ez egy matematikai eredmény, a sorféle hibajavító algoritmus, tehát hogy bizonyos folyamatokat, amiket most úgy foglalnék össze, hogy a környezeti hatásoknak a elleni védekezés, azt meg lehet mutatni, hogy az nagyon nehéz, egyre nehezebb, minél több kvantumbiten van. Ez mégsem annyira nehéz, ezt egy matematikai algoritmussal meg lehetett oldani. A másik az, hogy 2004-ben jelentek meg azok az eszközök, amikről itt egy fényképet mutatok, ez az IBM tulajdona, tehát azok az integrált áramkörök, amik szupravezetőket tartalmaznak, szupravezetőből készített mesterséges atomokat, és ezeken látszik, hogy ezek felskálázhatóak. Tehát, hogy ezekből lehet építeni olyan processzort, amiben sok kvantumbit van. És mivel ez a lehetőség megvan, ezeket a fejlesztéseket ma már a élvonalban az IBM, az Intel, a Microsoft és a Google végzik többek között. Tehát nagy cégek kezdtek el ezzel az architektúrával foglalkozni. Ami itt még most már több mint egy éves eredmény, hogy az IBM meghirdette azt a lehetőséget, hogy az ő kvantum számítógépét lehet programozni. 17 bitet ajánlanak föl. Ezen most lehet, hogy mindenki meglepődik, hát az nagyon kevés. Amikor ugye ilyen 4 gigabájtos tárolóink vannak, akkor 17 kvantumbit az nem sok. Az tényleg nem sok. De 50 az már rengeteg. 50 kvantumbit állapottere az akkora, hogy a világ összes számítógépe együtt nem tudná leszimulálni, hogy ott mi van. Tehát ha már elérik azt, hogy 50 kvantumbitünk van, akkor biztos, hogy megnyílik egy olyan terület, ami új, amit eddig nem lehetett használni. Ez az egyik lehetőség. A másik pedig az, hogy valahol a kvantum számítógépre még inkább másképp kell gondolni, mint azokra a számítógépekre és arra a modellre, amire korábban gondoltunk. Erre példa a D-Wave. A D-Wave számítógép, itt valódi számítógépeket látunk ezekben a fekete dobozokban, 2000 kvantumbites processzor van bennük. Ezek célfeladatokat tudnak megoldani. Tehát például optimalizációs problémákat, az utazó ügynöknek a problémáját például azt tudja megoldani. Ezeknél a programozás nagyon hosszú idő, és a program lefutása az 1 mikroszekundum. Tehát ez a furcsa megfordítása van a jelenlegi helyzetnek. Azt kell még itt, ugye fölmerül az emberbe, hogy lesz-e ilyen számítógép a zsebünkben, vagy mobiltelefon, és akkor ennek a D-Wave kompjúternek a kapcsán itt két megjegyzést mondani. Az egyik az az, hogy már itt is látszik, hogy a D-Wave kompjúter, vagy bármelyik más kvantumkompjúter, ami majd néhány éven belül elérhető lesz, az nem olyan feladatokat old meg, amiket ma a mobiltelefonunkon használ. Nagyon speciális feladatokat fog megoldani. Tehát nyilvánvaló, hogy azok a fizikai feltételek, amik a működéshez szükségesek, tehát az alacsony hőmérséklet, ez millikelvint jelent. Tehát az abszolút zérus fölött olyan picivel, hogy 3, 2, 0, és utána a harmadik tizedes jegy az 1. Ilyen hőmérsékletet kell elérni. Nagyon nagy vákum, zajmentességre szükséges. Ez az utcán nem érhető el. Tehát feladatokat kell kitalálni. A megoldás megvan. Mi a feladat? A feladatot elküldjük neki, akár a mobiltelefonunkon, ő megoldja, és a megoldást visszaküldi. Ha titkosítva akarjuk megkapni, akkor kvantum kommunikációs csatornán, ha nem, akkor akár egy klasszikus csatornán visszaküldi. Tehát én nekem ez a jövőképem a kvantum számítógépről. A nehéz feladat az, hogy mi a feladat, és ez legkevésbé a fizikusok dolga, vagy az ő fantáziája az, ami esélyes arra, hogy ebben értelmes feladatokat találjon. Kicsit evezzünk el a kvantumbit világából. Egyszerű kvantummechanikai jelenségek alapján milyen eszközeink vannak. Szintén egy kereskedelmi forgalomban kapható eszközt mutatok. Ez a MuQuants nevű francia cégnek a gravimétere. Terepre kiordható, ez a ötvös ingát cseréli le, tehát ásványkincsek kutatásában alkalmazható. A gravitációs teret érzékel olyan finoman, hogyha valahol a mélyben egy nagyobb tömegű inhomogenitás van, akkor azt ez érzékeli. Tehát lényegében az atominterferenciát használja ki. Azt tudjuk, hogy a mérések közül az interferometrikus mérések általában a legérzékenyebbek, fázisérzékenységük miatt, és az atomoknak van tömege, tehát a gravitációs mezőre érzékenyek, tehát atom interferométerekkel a gravitációs mezőt nagyon pontosan lehet mérni. Hasonlóképpen egyébként atominterferométereket giroszkópokban is használnak, akár a tengeri közlekedésben, akár a műholdak esetében, vagy a repülésben. És végül egy fundamentális feladatról szeretnék beszélni, ez a fizikusok számára egy alapfeladat, az időmérése. Most bal oldalon megint nem rendetlenséget látunk, hanem prototípust, sőt ez nem is prototípus egyébként, hanem ez a világ legpontosabb atomórája, stroncium alapú. A relatív pontossága az 10^-18 per szekundum. Ha ezt megfordítjuk, egy kicsit emberibb módon nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy szekundum erejéig pontatlan az univerzum élettartama alatt. Ez egy jó kérdés, hogy ezt mire lehet használni. A fizikusoknak az az ötlete, hogy például ezzel olyan törvényeket lehet akkor most jobban megérteni, mint az általános relativitás elmélet. Ez 10 cm-es térbeli felbontással megméri az általános relativitásból következő gravitációs potenciált. Ismét ott vagyunk, hogy van egy eszközünk, amivel a saját megértésünket tudjuk elmélyíteni. A másik lehetőség, az is egy izgalmas terület, hogyha ilyen nagy a pontosságunk, akkor érzékelhetjük azt véges idő alatt, hogy változnak-e az állandók. Tehát, hogy tényleg állandóak-e az univerzális állandók, a fénysebesség, a Planck állandó. Tehát ezen az eszközön ilyen méréseket lehet lefolytatni. Egy kicsit egyszerűbb a jobb oldalon lévő, azok látszik a pénzdarab mellette. Ezek atomórák, megvásárolhatóak. Ezeknek a pontossága az ugye a 50-es, 60-as évekbeli atomórával, amit az Observatoire de Paris-ban tartottak, azzal ekvivalens, ez egy ilyen 10 MHz-es jelet adnak, és gigahertzes rezonátorok vannak benne, rubidium rezonátorok. Ezeket zsebben lehet hordani, ha valaki akar egy ilyen órát, sokkal akkor ez egy hozzáférhető eszköz. Mikor van erre szüksége az embernek? Például, amikor szinkronizálni akarunk valamit. Mit akarunk szinkronizálni? A filmekben ugye a bankrablás előtt állítják be az órájukat a bankrablók, körülbelül perc pontosságot elég. A tőzsdén már nem elég ennyi. Az összes broker irodának az óráját az szinkronizálni kell, hogy az időbélyegző, amit kapnak, az egymáshoz képest pontos legyen. Ott például már 6/10-es jegyig mérni kell az időt a szekundumhoz képest, tehát ott már kellhet egy ilyen eszköz, egyébként használják is, hát nem ezt, hanem ők közvetlenül a National Institute of Standards-nek az atomórájához vannak szinkronizálva. Végül rátérnék egy kicsit arra, hogy mi Magyarországon hol állunk ezen a területen. Tehát kvantumtechnológiaihoz kapcsolható kutatások, amik inkább úgy mondanám, hogy kvantummechanikai kutatások, azok számottevő mértékben folynak Magyarországon. Nagyon sok csoport van, aki nemzetközi élvonalban tartozik, és lényegében ezekből a csoportokból alakult egy konzorcium, amelyik a Nemzeti Kiválósági Programban támogatást nyert, ahogy ez a bemutatóban elhangzott. Összesen 17, csak a számosság, a számok miatt mondom, 17 csoport van benne, ebből 7 lendületcsoport és 2 IRC rendgyőztes csoportban mintegy 100 kutatót fed le. A konzorcium szerkezete látható az ábrán. A konzorcium vezető az a Tudományos Akadémiának a Wigner Fizikai Kutatóközpontja, és emellett még az MTA intézetek közül az Energia Kutató Intézet vesz részt. Kollaborációban az egyetemekkel, tehát a BME-nek is, meg a ELTE-nek is a fizikai intézete, nek azok a csoportjai, amik kvantumos kutatásokat folytatnak, azok ebben benne vannak. És a konzorciumnak a külső helyen ott vannak azok az ipari partnerek, akikkel közösen dolgozunk. Tehát például az Ericsson, az a BME-vel és az ELTE-vel közösen egy ilyen titkosító csatornát akar létrehozni, tehát ők ebben a kriptográfiai fejlesztésben érdekeltek. Ezekre az eszközökre szükség van ahhoz, meg ezekre a kutatásokhoz, hogy egyáltalán az eszközök fejlesztésében részt tudjunk venni. Illetve valahol az is érezhető, hogy itt olyan bonyolultságú a maga az elmélet mögötte, hogy ezt nem olyan könnyű megtanulni, hogy az ember kap egy használati utasítást, és akkor utána használja a gépet, hanem magának a gépnek a használatához is nagyon magas képzettsége van szükség. Tehát például azt hozzá is teszem, hogy ebben a konzorciumban a Műszaki Egyetem az nem csak a fizika intézetet akarja, hanem a villamosmérnöki kar is jelentős erőkkel benne van. Nagyon fontos, hogy a villamosmérnökök, a jövő mérnökei ezt a nyelvet már tudják és tudják alkalmazni. A Nokia Bell Labs, az ELTE-vel közösen a mesterséges intelligenciának és a kvantum számítógépeknek a kombinációját vizsgálja. A Femtonics az egy magyar tulajdonú cég, ők mikroszkópiában erősek, és ők a Wignerrel közösen egy olyan eszköz, olyan szenzor építésén tűzték ki célul, amelyik olyan MRI, tehát ez a mágneses magrezonancia, ami egyetlen egy magspint detektál. Tehát, hogy egyetlen egy spinből gyűjtsük össze azt a jelet, amit most tipikusan, ugye ott sok egy ilyen folyadékot megiszik az ember, és sok-sok magspin együttesen ad. A Bon Hungary, ők szintén a kommunikációban, a mikrohullámú kommunikációban érdekeltek, és ők is együtt működnek. Ők részben az én csoportommal, úgyhogy most akkor rá is térek, és ez a zárás, hogy én személy szerint mivel mind dolgozom. Én egy atom-foton interfész szeretnék megvalósítani a csoportomban. Erre azért van szükség, mert a kvantum kommunikációnak a hordozói, tehát a kvantum kommunikáció, kvantum bit, azok a fotonok tipikusan, ugye abban az eszközben is ez így volt, hiszen azok fénysebességgel mennek, és nagyon sok, nagyon robosztusak. Tehát egy foton nem nagyon hat kölcsön, vagy nem, tehát nagyon nagy távolságokat meg tud tenni. Ez az előnye, és ez a hátránya. Mivel nem hat kölcsön szívesen az anyaggal, ezért nem lehet belőle kiolvasni a bitet. Tehát az egy nagyon nehéz feladat, hogy a kvantum bitet azt egy kvantum memóriába írjuk. Tehát az az eszköz, amit itt látunk, az azt kombinálja, hogy először is csapdába ejti a fotont két tükör közé zárt térbe, és ez a foton, ez egy molekulát képez az atommal. Tehát itt ebben a térben a foton hosszú ideig tartózkodik, ott van egy atom is, és olyan erős köztük a kölcsöt, és egy molekulát hoznak létre. Ez egy furcsa molekula, mert nem két hidrogénatom alkotja meg egy oxigén, hanem egy rubidiumatom meg egy foton. De ebben a rendszerben olvasható ki egy olyan foton, amit mondjuk ezen az optikai szálon küldtük. A pár képet mutatnék a épülőfélben lévő rendszerről. Tehát itt van a mi nem rendetlenségünk, ez még egy régi kép, tehát azóta már több eszköz van, de gyakorlatilag ez szolgáltatja mindazokat az eszközöket, amelyekkel ezt az atomot, azt mi tudunk vele építkezni. Tehát például egy atomot azt ugye nem lehet megfogni, szemben ezzel a bizonyos gyémántbeli hibahelyel, hogy fogunk meg egy atomot? Lézerrel. Lézercsipesszel. Tehát a lézercsipesszért kapta pont az idei évi fizikai Nobel-díjat Arthur Ashkin. Ő is ezt a technikát használja, tehát azzal tudjuk azt az atomot oda betenni abba a térbe. Látszik a vákumkamra, ahol a légnyomás, a közönséges légnyomáshoz képest 14 nagyságrenddel alacsonyabb nyomást fogunk elérni. És végül is a rendszernek a lelke, az arról itt látható egy kép, tehát ez van bent ebben a vákumkamrában, és itt vannak ezek a tükrök, hát ez messziről nem látszik, de ezek a tükrök, amik közé zárjuk a fotont. Maguk ezek a tekercsek, végül a mágneses tereket adnak létre, amiket az atomok manipulálására fordítunk. Tehát nagyon sok technikai paraméterben valahogy az extrémig el kell menni, a lézerek stabilitásában, a vákumban, a hőmérsékletben. Azoknak az atomoknak a hőmérséklete, amelyikről itt beszélünk, az a nanokelvin tartományban van. Tehát minden klasszikus zajt elnyomtunk a szélsőségig ahhoz, hogy utána ebben a teremben legúszhassunk az atomokkal, majd lehet figyelemmel követni, szoktak lenni ilyen nyílt napok, akkor mindenkit szeretettel várunk, aki meg akarja nézni. Még mielőtt felolvasnám azt, ami ott van, az ászom az az, hogy azt a hurkot szerettem volna átadni, hogy kezdtük megérteni a kvantummechanikát, és már születtek belőle eszközök. Először az, amiről nem csináltam fóliát, és utána már rögtön azok az eszközök jöttek, amik arra kellettek, hogy még jobban megértsük a kvantummechanikát. És közben ilyen melléktermékként leperdültek erről például a MRI készülék, vagy a optika, vagy a CD olvasó, de az egésznek a logikája az az volt, hogy arra használjuk a tudásunkat, hogy növeljük a tudásunkat. És akkor eljutottunk odáig, hogy ami ma van, a kvantum technológia, ahol mi még fizikusok egyébként tudunk menni tovább, de most már azt is világosan látjuk, hogy itt most már matematikusoknak és meteorológusoknak és mindenki másnak a fantáziájára, meg munkájára szükség van, hogy az a technológia, ami most már kibontakozott, de az alkalmazásokat megtaláljuk. Köszönöm szépen a figyelmet!
És akkor, ahogy minden esti előadás végén várjuk a kérdéseket, illetve az előadó várja a kérdéseket. Amíg az első kérdés megszületik, addig megfigyeltem egy érdekes dolgot két dián, ugye szó volt az IBM-nek a 17 kvantumbites processzoráról, és utána pedig a 2000 kvantumbites D-Wave-ről, és hát úgy tűnt, hogy ezek azért nem ugyanazok a kvantumbitek egészen pontosan, hogy itt lehetne egy pár szót hallani, hogy ugye szó volt róla, hogy az 50 kvantumbit elérés az mekkora egy hatalmas dolog lenne, és ott meg már 2000 kvantumbitről volt szó, hogy mi az oka ennek a különbségnek.
Nagyon sok kvantumbitet föl lehet rakni egy ilyen chipre. A lényeg a konnektivitás, hogy mi mivel van összekötve. Tehát itt ezen az ábrán, megint előveszem a fizikus pointert. Ezen az ábrán, ez nem legális, azért csak ritkáz. Itt vannak a kvantumbitek, ezek hát nagyon, nem, itt ez a pöcs talán látszik az első sorban, de nagyon fontos, ezek hogy vannak összekötve ezekkel a mikrohullámú hullámvezetőkkel. Tehát a D-Wave az be tud pakolni sokat, de nem tud elegendő számot összekötni. És ezért korlátozottak az ő lehetőségei, hogy milyen számításokat tud elvégezni. Tehát ez a 2000 kvantumbit, ez egyébként, a 2000 az egy kicsit marketinges, de ilyen 200 az simán van már, ami nagyon jó konnektivitással van, de még azt a határt nem érték el, amit úgy hívnak, hogy quantum supremacy, tehát hogy a klasszikus számítógéppel ne lehessen már szimulálni. Tehát ez egy jól definiált határ, ez pár éven belül el lehet érni. De még egyik sem érte el, se a 17 bites IBM, se a D-Wave.
Kérdéseket várunk. Aha. Ja, bocsánat.
Wagner Anna vagyok, fizikus és elektromérnök, és röppant egy imponált nekem az a nagy tudás, amit a professzor úr produkált. És azt szeretném kérdezni, hogy miután 100 kutató dolgozik, szerintem ebből jelentős gazdasági haszon származik. Szeretném, hogyha elmondanám, milyen gazdasági hasznot kap ebből az ország, és szeretném, hogyha ezt a gazdasági hasznot információ formájában a kutatási és fejlesztési miniszternek megmondaná, mert ahogy hallottam, az ELTÉ-től le akarják venni a forrásokat, és én szerintem háromszor annyit kapunk abból, amit önök tudnak, és mindamennyibe kerülnek.
Az NKFIH, tehát a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatta a Nemzeti Kiválósági Programon belül ezt a konzorciumot. És a célkitűzése a hivatalnak az volt, hogy megerősítse azokat a kutatócsoportokat, akik ezen a területen dolgoznak. Tehát most nagyon nagy verseny van ebben. Európa is úgy ítéli meg, hogy ez egy olyan terület, ahol még nincs lemaradva az Egyesült Államok és Japán mögött, és ez valószínűleg reális is. Úgyhogy 2018-ban elindítottak egy Európai Unió szintű zászlóshajó programot, amelyiknek az a célkitűzése meg a feladata egyrészt, hogy hogy az európai csoportok azok erősebbek maradjanak, mint ami az Egyesült Államokban van. A másik, és akkor itt egy kicsit így visszatérve a szakmai rész az, hogy 10 éven belül legyen olyan kvantum számítógép Európában, ami már demonstrálja ezt a bizonyos hibajavító algoritmust. Tehát körülbelül ezt a perspektívát tűzték ki a kutatók, meg a támogatók. Nekünk az a feladatunk, hogy erről ne maradjunk le, ebbe be tudjunk kapcsolódni. Európai Uniós kollaborációban jelenleg is részt veszünk, de hogy részt tudjunk venni. Tehát erre a fejlesztésre elsősorban ezért van szükség. Mint látszik az ábrán, az ipari partnereknek viszont vannak konkrét elképzelései, hogy ők mit szeretnének tanulni, milyen irányba akarnak menni. Megemlítettem a Femtonix példáját, hogy ők ugye a mikroszkópiában elsősorban agykutatáshoz gyártanak kétfotonos mikroszkópot. Ők, nekik mi az érdekeltségük ebben? Az egy konkrét kutatási program. Amiből mikor lesz kereskedelmi forgalmon kapható eszköz, azt nem tudjuk persze, de van egy bizonytalanság. A BHE Hungary, ők pedig pont velünk dolgoznak, ezt itt nem részleteztem meg, ez részben titok is, mert vannak elképzeléseink, hogy gyakorlatilag ezeket tehát ebben az eszközben milyen mikrohullámú antennákat kéne beépíteni, amik még a világban nincsenek. A Bonn Hungary egyébként egy kiváló cég, abszolút nemzetközi élvonalban van, elsősorban az űriparban érdekeltek, és ők gyártják az összes antennát a nemzetközi űrállomásra, azokat, amiket az oroszok küldenek föl, azt majdnem mind a BHE gyártja. Ha nekik gyártanak, gondoltuk, nekünk is tudnak jó antennákat gyártani, úgyhogy akkor akár ilyen eszköz kimenete is lehet pár éven belül ennek az együttműködésnek, de a lényeg az, hogy versenyben tudjunk maradni a nyugati világgal. Jó.
Jó estét, elnézést, nekem csak egy rövid kérdésem lenne a kriptográfia kapcsán. Én Nagy Ágoston vagyok, amúgy művész, érdeklődő, hogy említésre került, hogy ezek a rendszerek paralel módon nagyon hatékonyan tudnak számításokat végezni, hogy a jelszavak feltörésével, ami mondjuk jelenleg egy olyan probléma, hogy ilyen brute force technikával nagyon-nagyon sok idő lenne feltörni, és akkor erre vannak különböző módszerek, hogy erre van stratégia, vagy van erre elképzelés, hogy ez hogy lesz, amikor ezek a gépek már köztünk lesznek, a mostani jelszavaink azok használhatóak, vagy másfajta módszerrel kell titkosítani a dolgainkat?
Nagyon jó a kérdés. Itt most hivatkoznék a Műszaki Egyetem villamosmérnöki karának a résztvevő partnere Imre Sándorra, aki mindig erre azt szokta mondani, hogy ha hall arról az újságban, hogy van 50 kvantumbites számítógép, azonnal vegye ki a bankból a pénzét. Tehát a kvantum számítógép feltöri az összes klasszikus kulcsot.
Köszönöm, én Suba Ferenc vagyok, és elnézést, hogy tegezni fogom akadémikus előtt, de még a közösen voltunk együtt katonák egyetemen, illetve volt azt hiszem 3 sportverseny, ahol közösen tudtunk felkészülni. Mivel én kiberbiztonságban voltam, az Európai Ügynökség az alelnöke, ezért erről fog kérdezni, tehát kvantumbiztonságon, meg kvantum kommunikációról. Az egyik az, hogy szerinted Péter, a kvantum kommunikáció amennyiben megvalósul, tehát láss, mennyire fogja a jelenlegi internet infrastruktúrát megváltoztatni. A másik pedig az, hogy csatlakozva az előttem szólóhoz, ugye a különböző titkosítási kulcsok hosszát már most is nemzetbiztonsági szempontból korlátozzák. Mikor jön az állapot, amikor a kvantum titkosítást is hirtelen nemzetbiztonsági okokból elkezdik jogilag korlátozni?
Ezek is jó kérdések. Nem tudok rá válaszolni. Annyit azért megismételnék az előadásból, hogy a kvantum titkosított csatornának annak van egy olyan tulajdonsága, ami nem ez a így számszerűsíthető, hanem az, hogy ott tudod, hogyha valaki lehallgatott. Tehát azt megtudod, hogy valaki más is tudja a kulcsot. Ez elvileg van erre ugye, algoritmus protokoll. Tehát ez egy kicsit más, mert a klasszikus kommunikációban soha nem tudjuk, hogy lehallgattak-e. Itt maximum akkor befogjuk a szánkat, ha tudjuk, hogy nem jó a kulcs. És ez egy eleve egy ilyen teljesen más pályára helyezi szerintem a gondolkodás, de a kérdéseidre nem tudok válaszolni. Tehát nem tudom, hogy mikor. Az egy érdekes dolog, és egyébként ez is ennek a konzorciumnak az egyik kutatási feladata, tehát azt esetleg hozzáteszem, hogy pillanatnyilag nem használható az a hálózat, ami le van fektetve itt az aszfalt alatt. Ezek a kvarc optikai szálak, ezek nagyon elnyelőek azokon a hullámhosszokon, ahol mi kvantumbitet tudunk előállítani. Tehát például ott az enyém, az 780 nanométeres hullámhosszon fog menni, az csak pár 10 métert tesz meg egy ilyen optikai szálba. Az egy fizikusi feladat, hogy ezt a kettőt összehozni, tehát hogy legyen olyan kvantumbit forrásunk, amelyik a telekommunikációs hullámhossz tartományban, az a másfél mikron, ott tud közlekedni. Mert ha ez bekövetkezik, és erre lehetnek, ez egy kutatási feladat, vagy megoldjuk, vagy nem. De ha megoldjuk, akkor az egész hálózat, ami most van, azt lehet használni kvantumkommunikációra. Mármint a megoldjuk alatt a fizikusokat értettem, nem magamat.
Jó estét kívánok! Én Szentvári Béla vagyok, kohomérnök. És először is, bár ugyan nem vagyok rá felhatalmazva, de azt hiszem mindannyiunk nevében megköszönhetem ezt a nagyszerű előadást. Köszönjük szépen! A kérdésem az lenne, hogy más vonatkozásban a kvantumtechnológia használható-e, mint a számítógép? Konkrétabban is kérdeznék, az öntészet vonatkozásában új fémötvözeteknek az előállítása például, mert az előadás során volt szíves említeni, hogy kristályok és atomok vonatkozásában foglalkoznak az anyaggal, az öntészet ugyanígy. Tehát itt találnék kapcsolódási pontot a két foglalkozási ág között, ha szabad így fogalmaznom, beláthatatlan összetételű és teljesen új összetételű fémek, ötvözetek előállítása lehetne esetleg, amennyiben ez a megoldás, amit ön volt szíves az eleveníteni itt előttünk, megvalósítható lenne például az öntészetben is. Beláthatatlan, korlátlan, mechanikai tulajdonságú fémötvözetek, tehát tetszés szerint gyakorlatilag minden előállítható lenne. És meglehetősen soha nem látott pontosságú összetételben. Hogy lát erre lehetőséget, hogy ez a jövőben megvalósulhat-e? Nagyon szépen köszönöm a válaszát.
Igen, tehát sok mindent felhoz benne, hogy ez a kérdés, hogy válaszoljak. Először is mi várunk inputot a kohómérnököktől, hogy milyen feladat az, amit meg lehet oldani egy ilyen gépen, egy ilyen eszközön. A másik az az, hogy azért azt tisztázom, hogy nem tekintettem kvantumtechnológiának, amíg megcsináltuk azt az anyagot, például azt a kettős törőt kristályt, amit utána az optikai asztalon használtunk. Vagy a tranzisztorban az már egy ilyen határeset, mert ott egy nagyon tudatos tervezés történt, az anyagi tulajdonságoknak egy tudatos tervezése, hogy végül is egy olyan karakterisztikát állítunk elő, ami a természetben nem létezik, de még az sem igazán, mert ami hiányzik, az, hogy ilyen egyedi részecskéket kontrolláljuk. A kvantumtechnológia fejlesztésének az Európai Unió felosztásában van 4 ága. Én 3-at mondtam, mert 1-et kihagytam. Az a kvantum szimuláció. Azért hagytam ki, mert a kvantum szimuláció az a kvantumtechnológiának az az ága, ami csak a fizikusokat érdekli. De ha most így kérdezett, akkor elmondom, hogy az mire való. Kvantum szimuláció az egy olyan kvantum számítógép, ami fizikai problémákat old meg. Egyik ilyen fizikai probléma például a magas hőmérsékletű szupravezetés. Nem értjük, hogy miért van az, hogy bizonyos anyagok 20-20 fok Celsius környékén elvesztik, kerámiák ezeken, nagyon bonyolult összetétel anyagok, elvesztik az ellenállásukat. Ha értenénk, akkor lehetne esetleg kis módosításokkal olyat anyagot csinálni, ami már szobahőmérsékleten szupravezető, ami óriási áttörést hozna, ez nyilvánvaló mindenki számára. Tehát például ez egy kvantum szimulátor számára egy értelmes feladat, és engem emlékeztet arra, amit ön mond, hogy valahogy fizikai modellek alapján tervezzünk anyagokat, amelyeknek valamilyen makroszkopikus tulajdonságuk van. Tehát van ilyen gondolat, az, hogy mi lenne a jó anyag az öntészetben, azt viszont a fizikus nem tudja.
Nyugdíjas villamosmérnök vagyok, adatátvitellel kapcsolatos kérdésem van, hogy a kvantumelméletben van egy olyan, hogy ha valami itt van, például adatátvitel, van egy adó, meg egy vevő, az adó a kezemben van, és ott valami történik, például mit tudom én, jobb spin kvantum szám, vagy jobb spinje van valaminek, akkor valahol pontosan nulla idő alatt, akárhol az univerzumban, valami pontosan az ellentétje történik. Hogyan lehet ezt esetleg kézben tartani? Mert ott, per pillanat, ott van egy optikai szál, összekötés. Ez az egyik. A másik, hogy jól hallottam, hogy 17 bites kvantum számítógép.
Hát ez 2017-ben volt, igen.
Miután, ugye, ha a kvantum bit egyszerre lehet nulla is, meg egy is, akkor ez a 17 bites kvantum számítógép ugye 17x17 bitet jelent.
2 a 17-en.
2 a 17-en, vagy akkor, és az 50 bites, amiről szó volt, ugye, akkor az meg 2 az 50-en, és akkor már kezdünk ott lenni, mint az általunk ismert univerzum atomjainak a száma.
A most ilyen 2 a 46-en lenne.
Köszönöm szépen, ez lett volna a kérdésem.
Igen, igen, igen. Az első kérdésére, igen, ezeket összefonódott állapotnak hívják, ezek vannak, én itt most nem beszéltem erről, ezeket nagyon is ki lehet használni. Tehát ezek alapvetően fontosak ebben a kvantumkommunikáció, kvantumszámítógép tudományban vagy fejlesztésben. Az nem igaz, hogy információt lehet küldeni nulla idő alatt. Tehát információt küldeni nem lehet, de az valóban igaz, hogy ha megmérem a adóhelyen én megmérem az egyik részecskémnek az állapotát, akkor én egyből tudom, hogy tőlem fény sokkal távolabb mi van. Ő nem tudja. Tehát én tudom, tehát információt nem tudok neki küldeni, tehát én nem tudom befolyásolni azt, hogy akkor most én fejt küldök neki, vagy írást, de én tudom, hogy ha én fejet mértem, akkor nála írás van. Tehát információt nem lehet ezzel küldeni. De egyébként az, hogy a szuperpozíció, amiről itt most csak abban az olyan esetekben beszéltem, ahol egy részecskének a szuperpozíciója van, abban az esetben, amikor két részecskének, az meg aztán még varázslatos világot nyit, és összességében a kvantum számítógépnek ez a számítási teljesítmény töblete, az valójában ezen alapszik, ez ilyen sok részecskés szuperpozíció. De az nagyon fontos megjelzni, információt nem lehet küldeni, fénysebesség az a határ továbbra is.
Jó estét kívánok! Nekem egy kicsit technikaibb kérdésem lenne. Ugye említette az előadása során, hogy nagyon nehéz megőrizni ezeket a kvantumbiteket a kvantumos állapotukba, hiszen nagyon erős a kölcsönhatás a környezettel. Lehet-e tudni esetleg pontosan, hogy az IBM például milyen technológiát használ? Illetve ehhez kapcsolódom egy másik kérdés, ugye nem említette az előadása során, de nagyon komoly elméleti kutatások vannak, és ha jól emlékszem, már gyakorlatilag is a topológikus szigetelők felé, amik szintén ehhez a témakörhöz kapcsolódnak. Esetleg tud-e valamit erről, hogy hogy állnak ezek a kutatások, illetve látható-e valami gyakorlati alkalmazása ezeknek?
Igen, az, hogy az IBM milyen technológiát használ, azt most nem mondanám el, szívesen egyébként, de ismert. Tehát most csak annyit mondanék, hogy ezt nem ők találták ki, ez tudományos publikációkban le van írva. Ez egyébként transzmon qubitnek nevezett, tehát szupravezetők vannak benne. A koherencia ideje az néhány millisekundum, tehát 10^-3 szekundum. Tehát nem, ez nem titkos. Valószínűleg van nekik titkos tudásuk is egyébként, tehát hogy milyen anyagokat használnak, de maga a technológia nem titkos. A topológikus szigetelők azok valóban olyan, azok a konstrukciójuktól fogva védettek bizonyos zajtól. Ez nagyon ígéretes lehetőség. Kicsit hasonló a problémájuk, mint a fotonoknak, hogy a védettség az egyrészt jó, de másrészt hátrány, mert nehéz őket kölcsönhatásba hozni egymással. Ez pillanatnyilag az alapkutatásnak a területén van. Ott valóban egy ígéretes és egy nagyon szép terület. Magyarországon is sokan foglalkoznak vele, tehát ez nyitva van még az a lehetőség, hogy ilyen topológikus számítógépeket fognak építeni a jövőben.
Az volna a kérdésem, említette azt, hogy ezzel a lézercsipesszel már tudják koordinálni, hogy hol és mennyi ideig van egy atom. Mennyire vagyunk messze attól, hogy egy ilyen atomi szintű háromdimenziós nyomtatás megvalósuljon, úgy anyagokat létrehozni, vagy ilyesmi?
Hát a általában azok az atomok, amiket ezekben a kísérletekben használnak, azok nem sokféle atom, néhány atom. Egyébként a periódusos rendszernek már több, nagyjából a felét meghódították. Tehát először az első periódusos rendszer első oszlopában lévő atomokat, az alkáli, aztán az alkáli földfémeket, de már sok más atomot is, például krómot. Tehát króm ötvözetet akar valaki nagyon pontosan létrehozni, akkor nyugodtan forduljon egy kvantumoptikai laboratóriumba, ez esetleg megcsinálható. A általánosságban, amit ön kérdez, az egy nagyon érdekes terület, ezt kvantumkémiának a területe tulajdonképpen, hogy ezeket a legókból olyan molekulákat hozzunk létre, amik a természetben maguktól nem jönnek létre. Tehát tulajdonképpen természetes katalizátoruk nincs, de most mi már belenyúlhatunk, és építünk egy molekulát, ami amúgy egy stabil állapot, de semmilyen út oda nem vezet el természetesen. Tehát ezt nagyon, nagyon nézik. Én egyről tudok, ami egy nagyon egzotikus molekula, az a hélium-2. A hélium az egy nemes gáz, és ha itt ülnek kémiatanárok vagy fizikatanárok, akkor biztos a fejükhöz kapnak, mert ők megtanítják, hogy az atomos. De nem, a héliumnak is van egy molekula változata. Egy nagy molekula, mikron távolságra vannak egymástól. Tehát tulajdonképpen proof of the principle, így mondjuk, tehát ilyen elvi igazolása történt annak, hogy tudunk létrehozni olyan anyagot, ami nem jön létre természetes körülmények között. Az, hogy ebből most egy ragasztó, valami polimer, amiből így aztán lehet egy sakkfigurát nyomtatni, azt nem tudom, kicsit túlzásnak érzem erre kvantum számítógépet beállítani, de talán ez a válaszom a kérdésére, hogy itt nyilván egy ilyen atomi molekuláris szintű manipulációt kell keresni, mert annak van értelme. Hát háromdimenziós nyomtatónk van otthon amúgy is.
Jó estét kívánok, Szabó Lászlónak hívnak a kőolai parból, és érdeklődéssel hallottam, hogy geofizikával kapcsolatos konkrét készüléket fejlesztettek már ki. Összehasonlították-e ezt a készüléknek a hatásosságát a meglévő mostani technikával? És az eltérést szeretném megtudakolni. Köszönöm szépen.
Mit ért meglévő? Az ötvös ingával összehasonlítva ez a graviméter, ez jobb. Mind a térbeli felbontását, mind az érzékenységét tekintve. Körülbelül ezzel egy időben egy másik mérőeszköz is kijött, ami egy szupravezető mágnes fölött lebegtetnek egy tárgyat, és ez viszont versenyképes ezzel, tehát nem biztos, hogy pont ez a termék a legjobb. Egyébként, mint mondtam, ezt is kereskedelmi forgalomba lehet kapni, nem tudom, hogy megtippelik-e, hogy mennyibe kerül. Meg lehet rendelni. Mindenki megtippelte magában, ez olyan 160 millió forint ez az eszköz. Tehát ennyibe kerül durván egy laboratórium, tehát egy olyan laboratórium, ami kell egy ilyen kísérlethez. Tehát igen, tehát a ötvös ingánál jobb. De nem ez a legjobb graviméter pillanatnyilag, de ez fejleszthető, tehát ebben ez még tovább fejleszthető szemben a másikkal, ami elérte a határait.
Jó estét kívánok! Nekem az lenne a kérdésem, hogyha a kvantum számítógépek segítségével, amíg nem érjük el az 50 bit, vagy nem emlékszem pontosan a mértékegységre, nanobites technológiát, addig tovább tudjuk-e fejleszteni a szimpla számítógépeket, és a jövőben ezek egymás mellett szinkronban tudnak majd működni, vagy a kvantum számítógépek teljesen kiütik a nyerekből a hagyományos számítógépeket?
Igen, ez jó kérdés. Azt próbáltam hangsúlyozni, hogy én úgy képzelem, hogy nem ütik ki. Tehát úgy képzelem, hogy azokat a feladatokat, amiket ma elvégzünk, azokat a jövőben is el fogjuk végezni, és azokat nem kvantum számítógépen fogjuk elvégezni, mert nem lesz a zsebünkben ilyen hideg, meg olyan nagy vákum. Az, hogy fejlődnek-e a klasszikus számítógépek, tehát ez tulajdonképpen a Moore törvényre. Ugye ez megint nehéz megmondani, mert ott látszik, hogy így már kisebb nem lehet. Klasztereket, tehát lehet egyre többet összeépíteni, ugye ez a fejlődésnek az egyik iránya most, hogy egyre nagyobb számítógép füzéreket rakni össze. Szerintem az üzenet itt, hogy a miniatűrizálás az biztos, hogy vége. Tehát az ennyi, eddig működött. Innen már nincs értelme. Lehetne, de nem biztos, hogy van értelme tovább miniatűrizálni.
Még egy kérdés? Jó estét, én Babcsány András vagyok, villamosmérnök hallgató, és az lenne kevésbé tudományos kérdés, hogyan lehet bekerülni az olyan kutatásokra, mint az ön által említett 100 fős kutatás, ahol villamosmérnökök is kutatnak?
Az a 100 fő, az lehet 101. Írjon egy e-mailt.
Ezt nagyon köszönjük, akkor van még kérdés? Van. Zászlónak nagyon jó lett volna, de lehet, hogy lesz még jobb zászló.
Jó estét, azt szeretném megkérdezni, hogy ilyen kvantum összefogadott részecskéket hogyan lehet létrehozni? Milyen technológiák vannak erre?
Az első technológia, ami fotonokra, ami működött, és ma is ez az egyik legelterjedtebb, az ilyen nem lineáris kristályok, amiket, hogyha a nem lineáris kristály, az már önmagában egy szép szó. Ugye ez azt jelenti, hogy valamilyen kristály, aminek a törés mutatója az függ attól, hogy milyen fénnyel világítjuk meg. De nem olyan egyszerű módon, mint az, hogy a színétől függ, hanem az erősségétől is. Tehát minél erősebben világítjuk meg, annál valami történik benne. Például egy fotont le tud hasítani, ketté tud hasítani két fotonnál. Úgyhogy a leggyakoribb, például amit ebben a ID-kvantikus gépben használnak, abban van egy szennyezett lítium-liobát kristály, amit megvilágítanak 430 nanométeres hullámhosszú lézerrel, és abból lesz két 860 nanométeres foton. Az nehéz, ennek az a tökéletlensége, hogy honnan tudjuk, hogy csak pontosan kettő keletkezett. Ez egy kicsit stohasztikus, mert előfordul néha-néha az, hogy két pár keletkezik egyszerre. Ugye ennek mi nem örülünk. Ez tönkre teszi azokat a protokollokat, amiket a titkos csatornán használunk, amik feltételezik, hogy ott pontosan kettő van. De hát itt jön az, hogy mi teljesen urai vagyunk a mikrovilágnak, tehát most nem akarok itt a laptopomon böngészni, de viszont gyorsan találnék egy olyan fóliát, ahol meg tudok mutatni olyan eredményt, ahol egyetlen egy atomot, meg azt mondjuk, hogy most két fotont bocsáss ki egyszerre, és összefonódott állapotban. Tehát mint a villanykapcsoló, ezt így egy darab lézer impulzussal meg lehet csinálni. Egy darab atomot.
Köszönjük szépen, akkor úgy látom, hogy több kérdés nincsen. Akkor nagyon szépen köszönjük Domokos Péternek az előadást, és mindenki másnak pedig azt, hogy eljött. És várunk mindenkit a többi előadáson is.